Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. Elképzelhető-e, hogy napjainkban a szlovák állam hivatalos szervei kopókutyaként kerestek olyan magyar tulajdonosokat, akik valamilyen véletlen folytán megúszták, hogy a II. Világháború után a földjeiket az állam elvegye, s hogy aztán ezt a hivatalok által csak hibának tartott helyzetet egyoldalúan megváltoztassák? A válasz sajnos az, hogy igen, ez a valóság, és az állam 70 év múltán is elvesz magyar nemzetiségű tulajdonostól földet. A részletekről és a megoldás, a jogorvoslat akár részleges lehetőségéről Bugár Viktor földügyi szakjogász kérdeztük. Üdvözlöm az Adásidő podcast mai adásának hallgatóit, illetve mai vendégünket, Bugár Viktor urat, aki egyrészt ugye jogász is, illetve mondhatjuk úgy, hogy telek szakértő, talán ez lenne a, vagy földügyi szakértő, ugye?
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Jogászként tevékenykedem, és specializációm mondhatni az a földügyi jogi rendszer, kataszteri rendszer, valamint mondhatni azért, hogy az egész magánszférával összefüggő jogrendszer.
Tehát, hogy ami akkor a földeket illeti meg a jogi, tehát ügyintézést, akkor mondhatjuk úgy, ugye, hogy, tehát, hogy ez a szakterülete, ez a specialitás.
Igen, lehet mondani.
Bugár úr, a nagyobb közönség, vagy a szélesebb közönség az ön nevével rövid időn belül 2-3-szor is találkozhatott most a közelmúltban. Egyrészt elhangzott a neve a Szövetségpárt sajtótájékoztatóján, amikor arról beszéltek a politikusok, hogy egy törvényjavaslattal keresik meg a parlamenti pártokat a Benes dekrétumok ügyében, illetve ugyanebből a témából, hát mondhatjuk így, ugye, hogy ebből a szomorú témából, vagy máig aktuálisan szomorú témából kiindulva, ő része volt egy delegációnak, amit a Szövetségpárt szervezett, és a Szlovák Földalapnak a csúcsvezetőjével, vagy az elnökével találkoztak. Hogy került ön jogászként, vagy ilyen földügyi szakemberként a politikához is közel, vagy pedig az, hogy most a nevével találkozhatunk ezeket az eseményeket illetően?
Lehet mondani tulajdonképpen, hogy kapcsolatban vagyok több emberrel is, természetesen egyrészt a munkámból kifolyólag, több emberrel már megismerkedtem, többeknek már segítettem esetleg valamilyen telekügyi, földügyi problematikában, és így ismertem meg közelebbről esetlegesen olyan szakembereket, embereket is, akik valamilyen szinten lehet mondani, hogy kapcsolatban vannak vagy politikusokkal, vagy politikai pártokkal is.
A pártoknak meg szüksége volt egy szakértőre, ugye, hogyha jól gondolom.
Lehet mondani, hogy legjobb szerintem, hogyha egy adott témához olyan ember szól hozzá, aki annak a résznek a szakértője, úgyhogy úgy lehet a legobjektívabban oldani egy bizonyos problémakört. Tehát természetesen, hogyha egy családjogi problémát oldunk, akkor legjobb, hogyha olyan ember oldja, aki családügyi jogász, stb. Tehát folytathatnánk ezt a sort.
Tehát, hogy itt is a szakosodás ugye az a lényeg, tehát mind az orvosoknál is, ugye?
Nagyon fontos, igen, a jogban alapból nagyon fontos a szakosodás, tehát egyrészt egy jogásznak az a legjobb, hogyha mindenhez is ért, de természetesen ott is vannak specializációk, tehát valaki a büntetőjoggal foglalkozik főképp, valaki inkább a magánjogi szférákban tevékenykedik, tehát én nálam pedig úgy, hogy a sors, hogy főképp a telekügyi, földügyi, kataszterjogi dolgokkal foglalkozom.
Értem. Ugye hát, hogy ha időben egy kicsit visszatekintek, tehát az első írás nálunk a Magyar Hétben 2019 nyarán jelent meg, tehát azt lehet mondani, hogy lassan 3 éve, a Benes dekrétumok újraaktivizálódásáról. Röviden összetudná foglalni ezt a hallgatóinknak, hogy mi az, ami miatt most újból erőtérbe kerültek a Benes dekrétumok, vagy inkább, hogy az aktualitásuk, tehát, hogy ugye most elhangzott ez az utókonfiskáció fogalom is, tehát röviden, hogyha beavatna bennünket, hogy miről is van szó.
Én véleményem az, hogy legfőképp igen, ez a 2019, 2020, 2021-es évek az érintettek. Ezek lettek valamilyen szinten medializálva, itt terjedt el legfőképp, hogy ismét nagy számban beíródnak elkobzási határozatok. De hogyha visszamegyünk a múltba, akkor el kell mondani egyértelműen, hogy az elkobzási határozatok beírása az lehet mondani, hogy 1995-től biztosan napirenden van, csak kisebb mértékben történt. Tehát 1995-ben kezdődtek az úgynevezett ROEP eljárások, amelyek azt jelentették, hogy, vagyis azt is jelentették,
ROEP, ugye?
ROEP, igen.
Ez valaminek a rövidítése, gondolom, ugye?
Ez igen, ez szlovákul a Regiszter Obnovenej Evidencie Pozemkov, és hogyha magyarul szeretnénk elmondani legegyszerűbben, hogy miről is szól az az egész, ezt úgy kell elképzelni, hogy a rendszerváltás után, tehát a 90-es évek elején rájöttek a szakemberek, hogy nagyon sok ingatlannak és főképp földterületnek nincs meg a valódi tulajdonosa, tehát nem tudjuk, hogy ki a tulajdonosa az adott földterületnek. És 1995-ben elfogadtak egy törvényt, ez a 180/1995-ös törvény volt, amely alapján beszerették volna tölteni ezeket a hiányos tulajdonjogi viszonyokat, és fokozatosan lefedni az egész országot, tehát ne legyen olyan ingatlan és földterületen, amelynek nem tudjuk a tulajdonosát. Értem. Ez volt a cél.
Tehát, hogy tisztába tegyék, ugye,
pontosan,
akkor ezt a nyilvántartást.
Pontosan, viszont igen, 30, majd 40 évig ez el volt hanyagolva. Nagyon sok közokirat, szerződés, örökösödési határozat nem lett beírva 1900, lehet mondani 50-es évektől egész 1990-ig.
Hát ugye pontosan a kommunizmus alatt ugye talán a magántulajdonnak nem is volt akkora jelentőség.
Igen, de a kommunizmus alatt az lett volna a végcél, hogy a magántulajdont valamilyen szinten eltöröljék, és ezért nem volt ez prioritás ezekben az években. És a ROEP eljárások során pedig megkeresték ezek alapján, az iratok alapján a legutolsó tulajdonost, és a legutolsó tulajdonost írták be a tulajdonlapra tulajdonosként. És már ezekben a ROEP eljárásokban néhány esetben előkerültek konfiskációs határozatok is, és több esetben a szlovák állam ez alapján földterületekhez jutott.
Tehát már a 95-ös kezdés után, ugye?
Valószínűleg igen, a 95-ös évek után, tehát főképp azok a területek voltak érintve, amelyek a konfiskációs határozatokkal is érintettek, tehát főképp a déli járások, és azok a területek, ahol esetleg magyar vagy német ajkó emberek éltek. Tehát az utóbbi évekből tudjuk, hogy például az eperjesi járás is érintett, ugye a Spresov, amely azért elég északi járásnak nevezhető, viszont a történelmi szempontból ott régebben több magyar és német ajkú ember is élt.
Bocsásson meg, hogy a szavába vágok, bár azt hiszem, hogy utóbbi hónapokban, években elég gyakran magyarázatra került, hogy mik is azok a konfiskációk. Ugye nagyon röviden pár gondolatban talán úgy foglalhatnánk össze, hogy nemzetiségi alapon a II. Világháború lezárása után a magyar és a német kisebbséget, tehát egy jogfosztás és vagyonelkobzásra ítélték, és ezért kerültek elvételre, ugye, a akkori magyarságtól lényegében a földterületek.
Pontosan, tehát, hogy a német és a magyar nemzetiségű embereket háborús bűnösként ítélték meg, és 1945 és 48 között pedig elhatározták, hogy az őket a vagyonuktól megfosztják. Tehát tudjuk, hogy voltak kitelepítések, ezzel kapcsolatos elkobzások, lakosságcsere, stb.
Tehát ez maga ez az elkobzás, ezeket ugye kötjük a Benes akkori köztársasági elnök nevéhez, ugye, hogy a Benes dekrétumok alapján került erre sor.
Igen, igen, ez egy ilyen közös elnevezése ezeknek a jogszabályoknak, amelyek ezekről döntöttek. És hogyha pedig a ROEP eljárások sor után, ami még nagyon fontos esemény, az pedig a Pozsony és Dunaszerdahely, egyrészt Dunaszerdahely és Pozsony közötti autópálya építését illeti, valamint a pozsonyi körgyűrűt.
Ez hogy függ ez össze a Benes dekrétumokkal?
Mivel az autópálya építésének és főképp az autópálya alatti földterületek megvétele, és valamilyen szinten a szlovák autópálya ügynökség tulajdonába való átírás során Ismét előkerültek a határozatok, tehát a konfiskációs határozatok. Rájöttek az állami szervek képviselői, hogy lehetnek még konfiskációs határozatok, amelyek nem kerültek beírásra.
Aha.
A tulajdonlapokra. És
tehát, hogy megfeledkeztek róluk, vagy valamilyen?
Tehát ez az a 40-es évek, tehát a 40-es évek vége az egy elég hektikus időszak volt véleményem szerint, és nem került, biztosan nem került, tehát 100%-osan tudjuk, hogy az összes konfiskációs határozat nem került beírásra a 40-es években.
Értem.
Tehát nagyon sok valamilyen szinten vagy elveszett, vagy bekerült egy fiókba, ahonnan nem sikerült elővenni, elveszett.
Tehát közben meg az idő ment, ugye?
Eltelt
60-70 év.
Eltelt 60-70 év, és tudták, hogy valószínűleg tudták, hogy hány darab konfiskációs határozat létezik, viszont nem tudták, hogy hol vannak.
Uh-huh.
Viszont az autópálya alatti földterületek értékéhez képest valószínűsítem, hogy úgy döntöttek, hogy érdemes megkeresni ezeket az időzőjelesen elveszett konfiskációs határozatokat, és érdemes erre esetleg egy saját részleget létrehozni, amely megkeresi ezeket a határozatokat, megkeresi, hogy ezek a határozatok milyen is kire vonatkoznak, tehát milyen tulajdonosok vannak ott feltüntetve, és netalántán nincsenek olyan tulajdonlapok, amelyeknél a nevek megegyezőek, tehát amelyek során látni, hogy az adott tulajdonos, aki a tulajdonlapon szerepel, az ugyan azzal a névvel van ellátva, mint a konfiskációs határozaton szereplő személy.
Bugár úr, csak hogy magamnak lefordítsam. Tehát említette ugye ezeket a nagy beruházásokat, tehát a Dunaszerdahely-pozsonyi autópályát, vagy a körgyűrűt Pozsony környékén, illetve említette a vélhető értékét ezeknek a földeknek. Tehát ezt úgy foghatom föl, hogy az államnak érdekébe állt most rendbe rakni ezeket az elmaradt konfiskációkat, csak azért, hogy ne kelljen bizonyos tulajdonosoknak pénzt fizetni azért ezekért a telkekért? Vagy... Tehát, hogy mi lehetett a célja az államnak ezzel?
Valószínűsíthetjük, hogy igen, ez volt a cél, mivel hogyha a konfiskációs határozat beírásra került, akkor azt már nem kellett megvenni.
Tehát, hogy az ma olyan volt, hogy akkor most ez nem túl szép szó, de ingyen került akkor az országnak a tulajdonába, ugye?
Igen, pontosan. Tehát rengeteg pénzbe került a földek megvétele az autópálya alatt, és hát hova tovább, valószínűleg az emberek, akik ott dolgoztak abban az időben, rájöttek arra, hogy lehetséges, hogy az a pénz, amely erre volt félretéve, fokozatosan elfogyott, és kellett egy másik tervet
az
találni.
Ott, amit említett, hogy ott dolgoztak, ez mit jelent ez a...
Tehát valószínűsíthető, hogy természetes, hogy ahogy minden munkahelyen, itt is vannak munkások, akik felmondanak, uh-huh. nyugdíjba mennek.
Ez a földhivatalok?
A földhivataloknál is, igen, viszont a másik része, azt is el kell mondani, hogy a kormányváltás után azért tudjuk, hogy több munkás el lett bocsájtva, és amelyet említett találkozó, amely volt Maros úrral, a Szlovák Föld Alap mostani vezetőjével, az ő elmondása alapján is sok embert elbocsájtottak ők maguk is, és például létrehoztak a 17-18-19-20-as időszakban egy részleget a Szlovák Föld Alapon, amely csak az elkobzási határozatokkal foglalkozott, ezek megkeresésével, tulajdonlapra írásával. Ezt ők megszüntették, és az azon a részlegen dolgozó emberek vagy maguk adtak felmondást, vagy őket elbocsájtották. Tehát ebből azt akartam kihozni, hogy van a természetes munkáscsere, hát így is mondani csúnyán, és vannak olyan pozitív esetleg példák is, hogy próbáltak az új vezetők, az új vezetőség pozitív irányban is tenni valamit, mivel valószínűleg ők is látták, hogy nem volt minden rendben ezekkel a tulajdonlapi változtatásokkal.
Tehát, hogyha jól értem, akkor a Szlovák Föld Alapnál, gondolom ez ugye a csúcsszerve lehet talán a katasztereknek, vagy a földhivataloknak, volt egy külön részleg, ami mindegy ilyen, mit is mondjak, tehát egy ilyen kopó kutyaként kereste, próbálta meg földeríteni, hogy hol vannak még olyan konfiskációs határozatok, amik nem lettek végrehajtva, tehát aminek az alapján nem lettek elvéve földek?
Igen, ez a részleg ezzel foglalkozott, tehát egyrészt ők a levéltárakat kutatták, tehát ezek az archivált régi határozatok az egyes archívumokban, a központi archívumokban el vannak, levéltárakban félre vannak téve. Így ezeket át kellett nekik kutatniuk. Ez volt az egyik feladatuk.
Tehát ez egy ilyen rendes ilyen földerítő részleg volt, nem?
Pontosan, hát ők kutatták ezeket a határozatokat, és ha találtak, akkor hozzá megpróbáltak a tulajdonlapot és tulajdonost találni. Tehát ahhoz, hogy átlássuk rendesen a helyzetet, el kell mondanunk, hogy milyen állami szervek is felelősek egyrészt a földek kezelésért, a tulajdonjog beírásáért. A két legfontosabb intézmény az a Szlovák Földalap, a másik pedig a kataszteri hivatalok és a központi kataszteri és geodéziai hivatal. A Szlovák Földalap felel a Szlovák Köztársaság tulajdonában lévő földek kezelésért, ami a kezelés azt jelenti, hogy bérbeadja ezeket a földeket, hogyha esetleg el lehet adni ezeket a földeket, akkor eladja ezeket a földeket.
Tehát lényegében egy ilyen földügynökség, pontosan, ugye? Pontosan, tehát, hogy a állami földekkel, illetve azokkal a földekkel, amiről nem tudjuk, hogy kié.
Pontosan, igen. És ezek a nevesítetlen vagy ismeretlen tulajdonossal rendelkező földterületek, amelyeknél a tulajdonosok névvel, vezetéknévvel, keresztnévvel, valamilyen más apró adattal találhatóak a tulajdonlapon. Épp azért, mivel a régi vagy a régi telekkönyvekből, vagy pedig olyan szerződésekből a RUEP eljárás során kerültek a tulajdonlapra beírásra, amelyek az akkori viszonyok között nem kellett, hogy tartalmazzák az adott személy pontos identifikációs adatait, ami azt jelenti, hogy a jelenleg, hogyha a tulajdonlapon szerepelünk, akkor név, keresztnév, születési név, születési dátum, születési szám és lakóhely szükséges, hogy evidáljanak minket, hogy nyilvántartásba vegyenek minket, és a régi időkben, a 40-es, 50-es, 30-as években elég volt névvel és vezetéknévvel szerepelni.
Tehát, hogy egy föld valaki lehessen, mondjuk úgy papírilag, elég volt az, hogy a nevét beírják, ugye, arra a föld területre.
Igen, igen. Tehát még voltak olyan esetek, hogy azokon a régi birtoklapokon, vagy tulajdoni lapokon névvezetéknévvel szerepeltek, és oda volt írva például a feleség neve.
Uh-huh,
vagy
tehát, pedig, hogy még valami plusz identifikáció.
Pontosan, valamilyen pontosan egy alap identifikációs adat.
És ez most valahogy játszik szerepet?
Ez szerepet játszik, mivel, hogyha ilyen tulajdonosok szerepelnek a tulajdonlapon, nem tudjuk, hogy kik ők. Esetleg elhunytak, ki lehet az ő örökösük, hogyha létezik ilyen személy, és ezeket a földeket is a Szlovák Földalap kezeli. Tehát kezeli ezeket a földeket elsősorban azért, hogy ezek a földek megmaradjanak, művelve legyenek, és ne legyenek esetleg valamilyen szemétlerakatok, vagy hasonló földterületek.
Tehát, hogy valamiféle gazdája azért legyen a pontosan, földeknek, ugye?
És pontosan ez a Szlovák Földalap, amely ezeket a tulajdonosokat képviseli. A Szlovák Földalap a konfiskációs határozatok alapján úgy döntött, hogy ezeknek a tulajdonosoknak a tulajdonát megváltoztatja, és átíratja a szlovák állam tulajdonába.
Uh-huh. Szintén ezekre a dekrétumokra hivatkozó,
pontosan,
ugye?
Pontosan. Így történt ez. Így minden egyes esetben a konfiskációs határozat beadását a kataszteri hivatalnak a Szlovák Földalap végezte. Tehát ők megtalálták a levéltárban az adott határozatot.
Tehát ez a különítmény, ez a földerítő egység, ugye?
Tehát, hogyha a reális életben elképzeljük, megtaláltak, a egyszerűsített változatban megtalálták ők a levéltárban a határozatot, bevitték az irodába, megvizsgálták, kiszarapál rajta, megkeresték az adott kataszteri nyilvántartásban a kataszteri terület alapján, hogy létezik-e ilyen nevű személy. Ha ezt megtalálták, kinyomtatták a tulajdonlapot, és a konfiskációs határozatra hivatkozva igényelték a kataszteri hivatalnál a tulajdonjogváltozást a szlovák állam részére.
Értem, tehát akkor, hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor egyik napról a másikra, ugye? Hát igaz, valószínűleg ez nem napok kérdése volt, hanem mondjuk inkább hetek vagy hónapok, de egyik hónapról a másikra valakinek lekerülhetett akkor a nevéről egy ingatlan, ugye?
Pontosan, igen. Így történt. Nagy számban beíródtak ezek, mivel tudjuk, hogy 2019 és 2020-ban nagyon nagy számban történtek ezek a beírások. Így elmondható, hogy ezeket a határozatokat összegyűjtötték nagyobb számban, és egyszerre adták be a kataszteri hivatalnak beírásra. És hogy még itt a szlovák földalap és a kataszter kapcsolatát...
Bocsásson meg Bugáról csak, hogy még ehhez az egész gondolatmenethez visszatérek, és én nagyon egyszerűen tegyem fel a kérdést, hogy és ezt lehet? Tehát lehet ilyet csinálni? Hogy csak úgy valaki azt mondja, hogy 60-70 évvel ezelőtt volt valami határozat, és akkor azt mondják, hogy akkor csütörtöktől már nem a Kovács Jánosé az a föld.
Tehát ez egy újabb problémakör, hogy ezek a konfiskációs határozatok, elkobzási határozatok érvényesek-e?
Értem.
Tehát az érvényességük máig vitatárgya. A 104/1945-ös rendelet, amely alapján ezek a határozatok ki lettek adva, nem lett soha eltörölve, tehát az máig hatályos.
Meg ezt hogyha úgy, jól értem, akkor a földhivatalok át is írják akkor ennek alapján,
igen,
ugye? Tehát úgy tekintenek rá,
igen,
hogy
tehát
ez...
a mi bírósági döntéseink alapján is, és az alapján is, hogy ez a rendelkezés, ez a 104/1945-ös sohasem lett eltörölve. Egyúttal a konfiskációs határozatok hatályossága sohasem lett eltörölve.
Aha, tehát akkor lényegében...
Tehát ezt egy olyan határozatnak nevezhetjük, összehasonlításképp, mint egy például örökösödési hagyatéki tárgyalás utáni határozatot, például az 50-es évekből, hogyha nekünk van ilyen otthon, és van egy olyan nagyszülő, akinek még a nevén szerepel a föld, viszont tudjuk, hogy annak a nagyszülő után a mi szüleink örökölték azt a földet, és ezek a szülők netalántán még élnek, akkor ők erre a 70 éves határozatra, 50 éves, 60 éves határozatra ugyanúgy utalhatnak, ugyanúgy kérvényezhetik a tulajdonjog átírását. Tehát ez ugyanaz, hogy...
Tehát akkor, hogyha most így nagyon-nagyon sarkítom a dolgot, akkor senkinek a tulajdona, akinek magyarok a fölmenői, nincs biztonságban? Tehát bárkit érhet egy meglepetés?
Tehát mondhatjuk, hogy azokról van szó, akiknek a nevére ki lett adva egy konfiskációs határozat.
Csak azt ugye most például a mostani 30-40 évesek generációja, az honnét tudhatja, hogy a nagyapának vagy a nagyszülőknek a nevére volt-e kiadva konfiskációs határozat? Van ennek valamilyen tárháza vagy tára?
Tehát úgy nézzük inkább, úgy közelítsük meg ezt a témát, hogy azt nem mondanám, hogy mindenkinek a tulajdonjoga veszélyben van, mivel azok, akiknek a élő emberként a nevén szerepelnek ezek a földek, földterületek, azoknak nincs félnivalója.
Tehát akkor ezek inkább
itt
ilyen
fölmenőkre, ugye? Kimondottan a nevesítetlen földterületekről beszélünk. És ebből természetesen egyre kevesebb van, mivel a kataszteri nyilvántartás is nyilvános, tehát mindenki esetleg rákeresett a kataszteri nyilvántartásban az esetleges felmenőire, ha tudja, hogy valamelyik kataszteri területen voltak földjei, és tudja, hogy most jelenleg az nem tartozik a család tulajdonába. És pont a szlovák földalap is ezekre a földekre összpontosít, tehát a nevesítetlenekre, amelyeknél nem tudjuk pontosan, hogy ki a tulajdonos.
Értem.
Úgyhogy nem vehetjük egy globális problémának, hogy minden magyarnak a tulajdonjoga veszélyben van, hanem azoknak a személyeknek van esetlegesen veszélyben, akik még ismeretlen tulajdonosként szerepelnek a tulajdonlapon.
Értem.
És itt... Azt lehet mondani, hogy a szlovák földalapnak pontos adata van arról, hogy hány ilyen személy szerepel a kataszteri nyilvántartásban, uh-huh. és az egyes kataszteri területek alapján ők mekkora nagyságú földet kezelnek, akik ezek, amelyek ezekhez a tulajdonosokhoz kötődnek. Tehát ezek valószínűleg olyan adatok, amelyekkel a szlovák földalap automatikusan rendelkezik, így egy esetleges kérelem alapján ők ezt ki is tudják adni.
Tehát, hogyha valakinek van olyan gondolata, hogy a ő családja, fölmenői, akár érintettek lehetnének ebbe a problémába, akkor simán fölhívhatják például mondjuk a földalapot, vagy van a földalapnak mondjuk valamilyen vidéki kirendeltségei, vagy hova fordulhatnak információért?
A szlovák földalapról el kell mondani, hogy az elmúlt évben egy hatalmas átcsoportosítás ment végbe, és negatív értelemben véleményem szerint, mivel az egyes regionális hivatalok megszűntek.
Tehát voltak akkor ilyen.
Dunaszerdahelyen is például volt egy regionális hivatal, tehát ha jól tudom, majdnem minden járásban volt egy ilyen földalapi regionális hivatal, amelyek a szlovák földalap adott járásában található földeket kezelték, tehát ő általuk voltak oldva a bérleti szerződések.
Tehát akkor a Pozsonyi Központnak volt egy meghosszabbított keze egyes járásokban,
tehát a szlovák földalap az a központ, és a szlovák földalap alatt voltak regionális irodák. És most ez a szlovák földalap azt végezte el az elmúlt elmúlt két évben, hogy megszüntette a regionális hivatalokat, és az egyes regionális hivatalokból specializált hivatalokat hoztak létre, amely azt jelenti, hogy lehet mondani, hogy minden egyes kerületben található hivatalok egy speciális munkát végeznek. Tehát példaként említhető, hogy most a Dunaszerdahelyi járási földalaphoz a restitúciós ügyek tartoznak, és például, ha egy mezőgazdász Dunaszerdahelyről szeretne a bérleti szerződést kötni, meghosszabbítatni, tehát mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozó, akkor ő neki Besztercebányára és Rimaszombatban.
Aha, mert ott vannak ilyen bérleti specializációk.
Mert pont a bérleti specializáció az oda tartozik, tehát Közép-Szlovákia.
Ez most nem akarnék okvetlenül rémeket azonnal belelátni a dolgokba, de ön szerint elképzelhető, hogy ez az elmúlt két évnek ez az átszervezése a helyi földalapi hivatalokat illetően. Ebben nem lehetett azért benne az, hogy egy kicsit a lakosságtól elvágjuk a közvetlen kontaktusnak a lehetőségét? Például ilyen esetekre is nézve, mint ezeknek a utókonfiskáció alá eső földeknek a kérdése, tehát hogy azért nyilvánosak is legyünk, de mégse legyünk annyira könnyen elérhetőek.
Tehát ez két oldalú kérdés, mivel egyrészt a szlovák földalapnak ugye a legfontosabb, egyik legfontosabb munkája a mezőgazdasági földek védelme és azok kezelése. Így szerintem a mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozók könnyen rávághatják a választ, hogy valószínűleg ők úgy érezhetik, hogy rosszabb lett a helyzetük, mivel egyszerűbb volt véleményem szerint az adott járásban kommunikálni a földalappal, mint most jelenleg például egy Dunaszerdahelyének Rimaszombatban, vagy egy Komárominak Rimaszombatban intézkednie. Egyúttal ugye, hogyha valamit személyesen kellene intézni, akkor hát az egy elég hosszú út. Másrészt pedig az adott hivatalok szinte, ezt személyes tapasztalatból is mondhatom, hogy elérhetetlenek lettek, tehát az adott hivatalnok, akivel szeretnénk valakit intézni, telefonszámot őre nem kapunk, és a szlovák földalap kialakított egy ilyen központi telefonközpontot, tehát hogyha őket felhívjuk, akkor ők adnak nekünk arról információt, hogy ott például az adott kérelmünk milyen állapotban van.
Aha.
Tehát ők tehát, azt mondják, hogy véleményük szerint pozitívan változnak, hogy a specializáció gyorsabb ügyintézést hoz létre. Nem tudom, hogy ez igaz-e. Friss hír, hogy a szlovák földalapnak 27 ezer kérelme van, amely nincs nyilvántartásban van véve, de nincs elintézve, és ezek főképp pontosan ezekre a mezőgazdasági földekre vonatkoznak. És hát még egy ilyen hozzáfűzés és gondolat, hogyha a szlovák földalap 27 ezer kérvényt nem tudott feldolgozni, amely arra vonatkozott, hogy egy mezőgazdász szeretné művelni a földet, és most nincs rá bérleti szerződése, és évek során már próbálkozik, hogy meg legyen kötve. Ez nincs elintézve. Viszont a konfiskációs határozatokat hatalmas számban, hát tudjuk, hogy több száz konfiskációs határozat lett megkeresve, beadva, beíratva, eladva esetleg az állami...
Csak nem azt akarja mondani, hogy ezek meg előnyt élveztek.
Hát ez egy ilyen költői kérdés, hogyha a szlovák földalap fő munkássága nem volt végezve, viszont a konfiskációs határozatokat pedig látjuk, hogy lehet mondani, hogy hatalmas számban beírásra kerültek, akkor lehet mondani, hogy
tehát
meg
akkor
lehet
ilyen...
kérdezni egy költői kérdést, hogy mi volt a prioritás a szlovák földalapban
de
az elmúlt
években. Úgy veszem ki a szavaiból, hogy ez nem csak költői kérdés, hanem hogy Bugár úr valószínűleg meg van győződve arról, hogy két sebességű pálya volt a földalapnál, vagy még talán ma is van, hogy a konfiskációs dolgok sokkal gyorsabban prioritást élvezve elmennek előre, mint a mondjuk a lakosság többi részét érintő, akár az ön által említett mezőgazdasági bérleteknek a kérdése.
Véleményem szerint igen, hogy ezek biztosan prioritást élveztek, és lehet mondani, hogy Maros úr azon a találkozón, amelyen részt vettem, arról biztosított minket, hogy ez a részleg, amely ezzel foglalkozott, az meg lett szüntetve. 2022-ben...
Ami ezzel a földerítéssel,
pontosan,
ugye?
Pontosan. 2022-ben február 22-ig nem történtek további, tehát 2022. január 1-től február 22-ig nem történtek további konfiskációs elkobzási határozatok beírása a szlovák földalapon keresztül. Ezt az információt a szlovák földalaptól kaptam. Tehát valamilyen szinten lehet mondani, hogy az, hogy ezzel a témával foglalkozunk, sikeres, mivel ezek a határozatbeírások jelenleg le lettek állítva, viszont nem jelenti azt, hogy nem fognak folytatódni, mivel a szlovák földalap véleménye az, hogy nem szeretnék természetesen azt, hogy nemzetiségi alapon el legyenek kobozva ezek a földek, viszont az ő argumentációk viszont a másik oldalon az, hogy ők igen, a szlovák államot képviselik, őrizniük kell a szlovák állam vagyonát, és ha úgy látják, hogy a kataszteri nyilvántartásban hiba van, akkor ők azt kijavítatják.
Tehát ők hibának nevezik azt, ilyen mondjuk úgy udvarias kifejezéssel, diplomatikus kifejezéssel, az, hogy nem lett végbejavéve ez a konfiskációs határozat?
Pontosan, tehát ők úgy látják, hogy például a RÖEP eljárás során, hogyha egy... olyan ember került, vagyis található most a tulajdonlapon, aki megegyezik egy konfiskációs határozatban lévő személlyel, akkor ők azt mondják, hogy ez hiba a nyilvántartásban, amelyet szeretnének kijavítatni.
Várjon, hogy ezt fordítsam le magamnak, tehát hogyha megegyezik, és ugye azt mondta, hogy a régi nyilvántartásokban elég volt csak egy név. Tehát hogyha van egy Kovács István névre kiállított konfiskációs határozat a 40-es évek végéről 50-es évekből, és most meg valahol van egy föld, ami Kovács István néven van, akkor ezt ők a kettőt összepárosítják?
Pontosan. Tehát...
De mindegy, hogy az a Kovács István egy másik Kovács István.
Pontosan ez az, amit most nagyon fontos ennél az esetnél megállni, hogyha ilyen nagy számban történtek határozatbeírások, pusztán név, vezeték és keresztnév alapján, ezekben a nagyszámú eljárásokban nem-e történtek eljárási hibák. Tehát eljárási hibának azt nevezem,
hogy egy másik
hogy
Kovács
nem vizsgálták
volt.
Pontosan, hogy egy névrokontól vették el a földet, és egy másik személyre kiadott konfiskációs határozatot írtak be a kataszteri hivatalba, tulajdonosként, tehát tulajdonjogváltozásként. És eljárási hibának ma nevezem én még azt is, hogyha netalántán ez az emély egy és ugyanaz, viszont ez az eljárásban és a kérelemben nem volt bizonyítva, akkor az a beírás rossz. Azt ki kell javítani, vissza kell állítani az eredeti tulajdonost, és a szlovák földalapnak be kell bizonyítania, hogy itt nem névrokonságról van szó, hanem 100%-ig biztosan egy és ugyanarról a személyről van szó.
Tehát, hogy akkor, hogyha jól értem, akkor ez egy ilyen kis fénycsugár lehetséges, hogyha valaki be tudná bizonyítani azt, hogy ő... vagy az a, ő felmenője, nem az, akire gondolt a föld alap, hanem egy másik ember, akkor hogy visszaadnák a földjét?
Igen, és itt ebben az esetben kell tudni, hogy az állami szervek, tehát most az föld alap az, hogy beíratta ezt a tulajdonjogot, beíratja, ők úgy azt mondják, hogy tulajdonképpen hivatali kötelességük eljárni és beíratni. Na már most egy állami szervnek egyetlen egy fő feladata van, hogy a törvények alapján kezelje az általa a törvényben meghatározott kötelességeket. És ez egy oldalt igen azt jelenti, hogy ha valami hibát talál valahol, akkor azt kiavítatja. De hát ebben az esetben akkor hibának nevezhetjük azt is, hogy ők rosszul jártak el, rosszul adták be a kérelmet, ezért ő nekik hivatali kötelességük ezt ki is javítatni.
És ezt kinek kell bebizonyítani a hivatalnak, hogy ő hibázott, vagy pedig az érintett leszármazottjának például, hogy a hivatalot hibázott?
Itt az érintett leszármazott is kérvényezheti ezt, de véleményem szerint ez a szlovák földalapnak kötelessége átvizsgálni az összes határozat beírását, és kérvényezni az adott esetekben, amelyekben nem jártak el törvényszerűen az, hogy vissza legyen állítva a tulajdonjog. Tehát ez egy szlovák állami hivatal ugyanolyan alapkötelessége. Hogyha ők is hibásan jártak el, akkor azt ki kell javítatni. Úgyhogy ez teljesen legitim elvárás a mi részünkről. Úgyhogy véleményem szerint ugyanúgy a szakmának és ugyanúgy a média képviselőinek is erre kell összpontosítania, és a szlovák földalap figyelmét is felhívnia, hogy a szlovák földalapnak nem csak a tulajdonjog változást kell kérvényeznie hivatali kötelességből, hanem ha hibáztak, akkor azt a hibát is, tehát ami az kérvényt, ami alapján ők átíratták a tulajdonjogot, akkor ezt vissza kell vonni.
Értem. Értem, bár inkább hozzá kéne tennem, hogy értem és szörnyűködök közben, miközben ezt így elképzelem, hogy ez lehetséges, tehát hogy a névrokonság alapján például valakinek elvegyék az ingatlan vagyonát. Bugár úr, én attól tartok, hogy ez nem az első vagy az egyetlen beszélgetésünk lesz itt az adásidő stúdiójába, mert hát annyi kérdésem lenne még ezzel kapcsolatban, és gondolom az olvasóinkba, hallgatóinkba is megfogalmazódnak kérdések, de hát sajnos ugye a műsoridőnk is véges, ezért engedjen meg, hogy inkább egy ilyen gyakorlatias kérdést tegyek fel így a végére, hogy azok a hallgatóink például, vagy a szlovákiai magyarság, aki értesül ezekről a dolgokról, hogyha a földalapot most már kizártuk, hogy nagyon nehéz velük a kommunikáció, milyen módon juthat információhoz? Tehát például most én nem akarom önt reklámozni, de fordulhat például, hogy önhöz, vagy az önirodájához, vagy vannak-e valamilyen szokosodott jogász kollégák. Most ugye beszámoltunk arról, hogy a szövetségpárt szintén, hogyha jól tudom, egy adatbázis szeretne létrehozni azokról, akik érintettek ebbe a dologba. Tehát, hogy akinek van egy sejtése, hogy a családja érintett lehet ebbe a dologba, mit tud tenni, milyen következő lépést tud tenni, ha ő maga nem szakember a témába?
Tehát elsősorban, hogyha valakinek van egy olyan feltételezése, hogy ez történhetett az ő földjükkel, akkor meg kell keresni azokat az otthon meglévő iratokat, amelyek arról tanúskodnak, hogy a felmenőjük rendelkezett egy bizonyos földdel. Mivel a szlovák földalap átnyújtotta a konfiskált, elkobzott földterületek parcellaszámát, ezekhez könnyen hozzá tudunk férni az interneten keresztül.
Most ez már, az a lista, amit ugye a mahét.sk portálon is ugye megjelent március első hetében.
Hogyha itt átfedést találunk, tehát megtaláljuk azokat a parcellaszámokat, amelyek az adott határozatban is, vagy iratban szerepelnek, akkor pedig két megoldás van. Vagy valaki saját maga szeretné ezt intézni, akkor természetesen itt nincs jogi képviselet, kötelező jogi képviselet, ezért felhívhatja, írásban fordulhat a szlovák földalaphoz is. Tehát a szlovák földalapnak az internetes oldalán ott van e-mail cím, ott van telefonszám is, tehát az a központi szám, amelyre lehet hívni, amelyet említettem. A másik megoldási lehetőség pedig, hogy szakemberhez forduljon valaki. Ajánlatos, hát véleményem szerint a legjobb, hogyha valaki olyan szakemberhez fordul, aki jártas a földügyekben, tehát vagy egy szakjogászhoz, vagy pedig például egy földügyi szakemberhez, netalántán földmérőhöz, geodetához fordul, és ez alapján elindulni.
Értem.
Nincs más
értem,
lehetőség. Tehát értem. Két út van, vagy szakember, vagy hogyha pedig valaki még egyelőre saját maga szeretne keresni, akkor van ez a táblázat, amely a Mahét oldalán is található. A másik lehetőség pedig természetesen a kataszteri nyilvántartás, amelyet nem győzök sohasem megemlíteni, hogy az ingyenesen hozzáférhető.
Értem, tehát ezek az internetes oldalok, ugye?
Igen,
értem. Esetleg innét a legjobbat, amit a legjobbnak tart, melyik portált javasolja, hogy hol lehet itt erről érdeklődni?
Tehát az összes hivatalos internetes oldal a www.skgeodesi.sk oldalon található, és számomra a legegyszerűbb az a Zedvegis, vagy más néven Mapka elnevezési portál, amelyen keresztül, a kataszteri területen keresztül név alapján, település név alapján, utca név alapján, parcellaszám alapján tudunk keresni.
Tehát akkor lehet az egyéni intézés, ugye, valamilyen szakemberen keresztül, aki lehet valamilyen szakjogász, vagy pedig valamilyen földméréssel, kataszterrel foglalkozó ember, illetve van segítségre forrásként, ugye, ez a skgeodesi.sk oldal, ugye?
Pontosan, ahogy elmondtad. Pontosan.
Bugár úr, én nagyon szépen köszönöm önnek, hogy ma az Adásidő Podcast rendelkezésére áll. Sajnos azt kell, hogy mondjam, tehát ugye a téma mögött azért személyes drámák húzódnak meg, ugye, akiknek elvették a földjeiket, plusz még az egyéb jogfosztás. Én attól tartok, hogy a témába rövid időn belül újból találkoznunk kell, hogy megbeszéljük ennek a politikai vetületét is, ugye nem tudtunk most szót ejteni arról, hogy lehetne ezt valamiféle törvénytervezettel gátat kötni ennek, milyen ennek a lehetősége, esélyei, úgyhogy hát nyitva hagyva a végét, várjuk Önt majd újból a stúdiónkba. Én köszönöm a mai adásunk hallgatóinak, hogy velünk voltak, illetve Bugár Viktor szakjogásznak, földügyi szakértőnek, hogy ezt nekünk ilyen részletesen elmondta.
Köszönöm szépen, további szép napot kívánok!